A generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyv nagyon fontos és egyébként rendkívül szórakoztató. A szerzője Steigerwald Krisztián, vele beszélgetünk most, és egy olyan témával indítok, ami a veszőparipám.
Influencer, példakép, ikon. Van egy ilyen fejezet, ami szól, hogy a különböző generációk tagjai másként tisztelnek valakit, vagy másként tartanak maguk előtt valakit, és én mindig azt mondtam, hogy a teljesítmény a fontos. És én azt gondoltam, hogy ez az én értékrendemhez hozzátartozik, de most az önkönyvéből megtudtam, hogy ez generációs kérdés, hogy én ezt mondom.
Alapvetően ugye ez is egy olyan generációs különbség, amit nehezen tudunk észrevenni mi idősebbek. Ugye azt gondoljuk, hogy a gyerekség az ugyanolyannak kell lennie, mint amilyen a mi gyerekségünk volt, és mindig elfelejtjük, hogy a mi saját gyerek időszakunk is teljesen más volt, mint a szüleink vagy a nagyszüleink gyerek időszaka. És ez kihat arra is, hogy kortársak közül ki az, akit követünk, és kit nem. Ugye a fejlődés lélektannak a szerves része, hogy bizonyos kor után elkezdünk leválni a szüleinkről, már nem a felnőttek, a szülők azok, akik megmondják a tutit, hanem a kortársak. És elkezdünk afelé fordulni, hogy hogyan tudunk olyan mintákat, olyan új dolgokat megtanulni, ami nem az, hogy szembe megy a szülőkkel, de legalábbis segíti azt, hogy le tudjunk válni a szüleinkről, és meg tudjuk azt állapítani, hogy egyénileg mire vagyunk képesek, a világon a szüleink nélkül, és a szüleink tanítása nélkül. És ilyenkor elkezdjük keresni azt, hogy kik azok, akikre föl tudunk nézni, vagy akiktől tudunk példát találni. Ugye ez a korábbi időszakban, mondjuk a 20. században, ami egy erősen felnőtt orientált társadalom volt, még a gyerek is azt tanulta meg, hogy a példákat az idősebbektől, a felnőttektől tudja venni, és ezért a példaképek nagyon sok esetben nem a kortársakból kerültek ki, hanem legalábbis néhány évvel idősebbektől, de lehet, hogy sokkal idősebbektől. Most itt értem ez alatt, hogy mikor a 60-as években nem voltak még celebek, nem is így hívták az ismert embereket, hanem focisták voltak, színészek voltak, akikről nem igazán tudtunk semmit, mert nem mutatták meg a magánéletüket, nem láttunk be a hálószobájukba, hanem csak a sajtó által valamennyire kidíszített vagy kitisztított szinten lehetett látni információkat. Ők voltak a példaképek, és kialakul egy olyan történet, hogy a teljesítményhez kötődik a példakép, teljesítményhez kötődik a minta, mert hogy abból lehet tanulni, hogyha sokat sportolok, sokat futok, sokat tanulok, sok mindent elérek, akkor én is elérhetek dolgokat. Ha sokat tanulok, akkor többre vihetem. És telt az idő, és ugye azok a trendek és azok a folyamatok, amik a generációkat meghatározza, kialakul egy olyan időszak, ahol a felnőtt orientált társadalomból kortárs orientált társadalom lesz. Ez mondjuk az Y és a Z generációra igaz, tehát nagyjából ott a 80-as évektől kezdve, de inkább a 90-es évek derekára meghatározó időszak lesz, hogy nem a felnőttekre nézünk fel, nem a felnőtt az, aki meghatározza az identitásomat, hanem a kortársak. És elkezdenek terjedni az influencerek és a youtuberek. Ugye miben másak, mint a példaképek? Az influencer, youtuber az egy közülünk, olyan, mint a szomszéd. Reggel fel kell, smink nélkül bejelentkezik a saját hálószobájából, pizsomába, összekucolt hajjal, tehát hogy látom a valódi énjét, és hogy ugyanolyan sebezhető, mint én vagyok, vagy ugyanolyan egyszerű ember, most szó jó értelmében, mint én vagyok, és mégis milyen sokra vitte, lehet, hogy én is ilyen sokra tudom vinni. És hogyha követem, ha tanulok tőle, akkor lehet belőlem is akár egy ilyen ismert figura. És a szülő zsebébe kinyílik a bizka, hogy édes gyerekem, miért ezt az embert követett, hogy nincs mögötte semmilyen teljesítmény.
Nagyon kinyílik, igen.
Igen, ugye? Főleg, hogyha meg is nézzük ezeket a videókat, tehát ha nem csak az, hogy belenézünk, hanem elkezdünk követni egy-egy youtubert, egy-egy influencert, és megnézzük a tartalmait, felnőttéssel, ezek néha eléggé kiábrándítóak. De közben ugye nem nézzük meg, hogy mi van mögötte, hogy mi változott meg, hogy mi az, amitől partneri, behuzalozott rendszeré válik az egész, hogy egy-egy olyan ember, akit akár 100-200 ezer ember, vagy még több követ, én ráírok, és ő visszaír, mint hogyha barátok lennénk. Hogy én ezt nem tudtam megtenni az 1980-as években egyik sztárommal se, vagy példaképemmel se. Hát postán küldtem neki levelet, vagy válaszolt, vagy nem, de legtöbbször nem. Most meg azonnali visszajelzés van, tehát az Insta posztjára ráírok, visszaír, lájkol, dopamin bomba beindul, elindul egy érzelmi kötődés, és onnantól kezdve, hogy az érzelmi kötődés elindul, az élmény sokkal mélyebb lesz, mint az a racionális üzenet a szülőtől, hogy miért nem egy olyan példaképet követsz, akinek van haszna.
Ez egy olyan könyv, ami ilyen fordulópontot hozhat akár.
Nagyon sokan fordultak hozzám a könyv előtt ilyen kérdésekkel, hogy hogyan neveljem a gyereket, mit csinálják a digitalizációval, mikor szóljak bele, miért nem akar kirándulni, miért nem nézni a filmeket, mint ahogy én néztem, stb. És hogy olyan hihetetlen mértékű globális kultúraváltás szemtanúi és átélői vagyunk, hogy az mindenkinek szinte minden egyes pillanatára kihatással van. Hogy azt gondoltam, hogy segítség lehet egy picit az, hogyha megértjük azt, hogy attól függően, hogy mikor láttuk meg a világot, hogy mi volt akkor a földi valóság, amikor megszülettünk, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a gondolkodásunkat, meg a tudatalattinkat arról, hogy mit tekintünk földi valóságnak, és ez milyen szinten be tud rögzíteni a saját világunkba, és nem látjuk azt, hogy miben mások a szüleink, nagyszüleink, vagy a gyerekeink, vagy az unokáink. És hogy ez az ismeret, ez a tudás hozzávezet az elfogadáshoz. És hogy szerintem most abban van egy nagyon nagy igény az emberiség részéről, hogy így el tudjuk egymást fogadni, hogy megértsük egy ilyen közös saját magunkon nevetéssel, meg ilyen ráismeréssel, hogy aha, ja már értem, hogy az anyu miért mindig egy tepsi süteménnyel vár, mert neki ez a szeretet nyelve. Aha, most már értem, hogy a gyerek miért a messengeren kommunikál velem a vasárnapi ebéd előtt. Hogy egy csomó olyan dolog kiderülhet, ami miatt nem leszek mérges, hanem megértem, és tudok változtatni a viselkedésemen.
Az X generáció tagjairól ön azt írja, hogy a bizonytalanság jellemző rájuk, és az, hogy mint ilyen igazi túlélők próbálnak alkalmazkodni megváltozott körülményekhez, vagy létezni egyáltalán.
Ugye a generációban a tartozás az nagyon erősen kultúra függő, és az X generációsok azok, akik Magyarországon a rendszerváltás idején voltak fiatalok. Bejöttek a nyugati cégek, a multik, és azt mondták, hogy nincs szükségünk az időseknek a szocialista tudására, nem kell a moszkvai diploma, meg a bolgár ösztöndíj, hanem arra van szükségem, hogy fiatal legyél, sokat dolgozzál, és tudjál valamilyen nyugati nyelvet. És a fiatalok akkor Magyarországon a történelemben először képesek voltak lelökni a ranglétráról az idősebbeket. Bekerültek egy vezető pozícióba, csak nem tudták, hogy ezt hogy kell. Nem volt rá minta. Nem volt rá minta például arra a nőknél, hogy mit jelent az, hogy a karrierjét is megélő feleség, a karrierjét is megélő anya. Ez milyen? Ez hogy kell csinálni? Mikor menjek férjhez úgy, hogy azért a karrieremet is meg tudjam élni? Mikor szüljek gyereket? Hát nem tudtam anyámhoz fordulni, mert hogy anyám nem így csinálta, mert ő nagyon korán gyereket szült, aztán utána a fiatalon az ipar kisippantotta otthonról, de én másképpen próbálom megtenni. Tehát egy csomó olyan dolog volt az X generációsok életében, ami az akkori korábbi tapasztalásokat szülő-gyerek viszonylatában megkérdőjelezte, és nem tudtunk a szüleinkhez fordulni tanácsért, megváltoztak az apa szerepek, bejött a férfi szépség, hogy a férfi is foglalkozna külsejével. Uh-huh. Tehát egy csomó olyan dolog megváltozott és kialakult, amihez nem voltak kapaszkodók, nem tudtak mihez visszanyúlni az akkori X-esek, és nyilván emiatt bizonytalanok lettek.
Steigerwald Krisztiánnal beszélgettünk Generációk harca, hogyan értsük meg egymást című könyvéről, ami a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.